Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Nagyon erős, saját útjukat járó férfiak mellett élt. Az egyiket, nevelőapját, Kadosa Pált nem ő választotta, de a másodikat, Orbán Ottó költőt igen. Gyerekkorától a magyar kultúra legbelsőbb körének részese volt, miközben azért, mert nem tartotta magát kiemelkedően tehetséges művésznek, műszaki ember lett. Hogyan formálták őt, és hogyan formálta ő a mindennapokat? Mennyire tudott önálló pályát építeni, és közben biztos háttországként, társként segíteni a 20. század egyik legnagyobb magyar költőjének, Orbán Ottónak a nem könnyű fordulópontokon? A nagy generáció vendége Orbán Júlia, ma is aktív mérnök közgazdász.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Nem voltam teljesen igazságos a két férfivel, hiszen édesapádat nem említettem, és ezért szeretném, hogyha mondanál egy-két szót arról, hogy ti Aradról származó család vagytok, és hogy mennyire emlékszel arra, hogy milyen központi szerepet játszott a háború előtt a családod Arad életében?
Hát emlékezni nem nagyon emlékszem.
Hiszen kicsi lány voltál.
Hát igen, mert az első másfél évemet töltöttem Aradon, illetőleg nem egyet Aradon, és utána még egy fél évet Kolozsváron, mielőtt följöttünk volna Pestre, mert az édesapám nem volt hajlandó fölvenni a román állampolgárságot, és ezért kiutasították az országból. Úgyhogy akkor elmentünk a Magyarországhoz tartozó Kolozsvárra, és onnan jöttünk föl Pestre, de az édesapámnak a testvérei akkor már mind, nem egy kivételével mindenki itt élt fönt Pesten. Úgyhogy én, hát mennyi lehettem, két és fél éves voltam, amikor Magyarországra kerültem, néhány hónapra rá megszületett a húgom, és itt éltünk gyakorlatilag 44-ig, amikor is édesapám akkor már munkaszolgálatos volt, és minket megpróbáltak átküldeni nagyon kalandosan vissza Aradra a nagyszüleimhez, meg a nagybátyámhoz, de ez nem sikerült, mert valahányszor átmentünk, akkor mindig kiderült, hogy több pénzt kértek ezek a határszéli.
És lányok?
Igen, két gyerek, csak mi kiketten a húgom, az kettő, vagy másfél volt, és én hárommal több.
És idegenekre bíztak, és hát ide-oda mentetek a magyar-román
mondjuk
határon.
Mondjuk Mezőhegyesre levitt valaki ismerős, és akkor onnan próbáltak minket átvinni a családnak a másik részéhez, de ez többször oda-vissza mentünk, ameddig egyszer csak ez föltűnt ott a mezőhegyesi csendőrségnek, és akkor ész nélkül visszahoztak Pestre. De közben az anyám elindította visszahonosítási kérelmét.
Már hogy vissza Romániába.
Vissza Romániába, és akkor 44 nyarán mi visszamentünk rendesen repatriálva, visszamentünk Aradra, és ott voltunk a háború végéig.
És utána jöttetek át.
És akkor, amikor 45 szeptemberre, amikor én iskolába kellett, hogy menjek, akkor jöttünk vissza, de hát közben megjött az édesapámnak a halálhíre is. Úgyhogy akkor egy másik élet kezdődött.
A másik élet 1945-tel kezdődött, hogy átköltöztetek, vagy 48-al, amikor édesanyád hozzáment Kadosa Pálhoz?
Hát nem, kezdődött egy másik élet 45-ben, amikor a háború után följöttünk, és akkor az édesanyám az visszament a Zeneakadémiára, ahol eredetileg a Bartoknál akarta befejezni a tanulmányait, de a Bartok nagyon illetlenül meghalt, és akkor nagyon el volt keseredve, de akkor többen mondták neki, hogy ők tudnak egy másik tanárt, akitől ugyanazt meg tudja tanulni, így került a Kadosához, és 48. januárjában össze is házasodtak. És akkor következett a következő új élet, amikor összeköltöztünk a Kadosával, akkor az 45 tavaszán volt körülbelül.
48.
Vagy 48 tavaszán, és onnantól kezdve éltünk együtt. Hát gyakorlatilag első menetben addig, amíg férjhez nem mentem, akkor egy rövid időre az anyósomékhoz költöztünk, de aztán közben nagyon hamar meghalt az édesanyám, és akkor visszaköltöztünk a Kadosához, és amíg önálló lakásunk nem lett, addig együtt éltünk vele.
Tehát akkor végül is hosszú ideig mégiscsak két nagyon erős saját útját járó férfival éltél egy
hát
lakásban.
Így van.
De így mielőtt van. Az egy lakásra rátérnénk, ti mind a ketten szabók voltatok a testvéreddel.
Igen, igen.
És nem akartátok fölvenni Kados nevét. Miért?
Nem akar. Az édesapámhoz való ragaszkodás miatt. Az anyám is, meg mikor férjhez ment a Kadosához, akkor megváltoztatta a névváltoztatással a lány nevét Szabóra, mert nem akarta letenni az apámnak a nevét. És ez valahogy benne volt a levegőbe is, meg én nem tudtam az apám emlékétől megszabadulni. Nekem voltak emlékeim még az apámról.
Igen.
Úgyhogy ezért nem akartam.
De ő ezt elfogadta.
Ő ezt elfogadta, biztos nem esett neki jól egyébként, de hát a világ legjobb apja volt.
Tényleg? Szóval... Ezt légy szíves, bővebben meséld el, hogy volt ő a világ legjobb apja. Azt tudjuk, hogy rendkívül fontos személyisége volt a háború előtt és a háború utáni
Igen.
zenei életnek is. Eléggé ellentmondásosan ítélik meg néhány évét, de a zsenialitását senki nem kérdőjelezi meg.
Hát igen, mert ellentmondásos is volt, mert hogy ugye háború után rögtön belépett a kommunista pártba, és tulajdonképpen 56-ig benne is volt, akkor kilépett, aztán egy rövid szünet után, hát nem olyan rövid szünet után, mert valamikor talán 65-be akkor visszalépett. Mondván, hogy valahova tartozni kell, és közben meghalt az édesanyám, egyedül volt, és úgy érezte, hogy neki szüksége van erre. De ő közben úgy volt párttag, meg pártbizottság, 6. kerületi pártbizottság tagja, meg volt a Zeneakadémia rektora is egy időben, meg szóval mindenféle volt, hogy én úgy tudom, legalábbis mindenki ezt mondja, hogy közben senkinek nem ártott. Na most én, mint gyerek, olyan történeteket tudok róla, hogy ő például rendszeresen adott pénzt a tanulmányi osztálynak arra, hogy olyan hallgató, véletlenül az saját tanítványa volt, aki nagyon nehéz körülmények között élt, és rossz káder is volt, hogy annak adjanak tanulmányi ösztöndíjat, de úgy, hogy szerintem soha nem tudta meg, hogy kitől kapta. Azt gondolhatta, hogy ezt a Zeneakadémiától kapta. És emlékszem arra is, hogy amikor a kitelepítések voltak, akkor például nem mentek el nyaralni azért, hogyha valakinek segíteni kell, akkor ők kéznél legyenek.
Nyilván ő teljes egészében átlátta még akkor is, hogyha meggyőződéses kommunista volt, és hitt abban, hogy neki dolga van ezzel. Átlátta ennek a rendszernek a fonákságait, hát ennek az egész
helyzetnek a 49 után akkor azért az egy nagy váltás volt.
És hát a sorsnak, illetve nem is ennek a rendszernek a természetrajzához tartozik hozzá, hogy ugye ő először 1950-ben kapott Kossuth díjat, amikor már komoly zeneszerzői múlt is állt hát mögötte, igen, és zeneszervezői hát múlt.
És azt ráadásul a Sztálin esküje, vagy kantátáért kapta meg a Május köszöntőjét.
De tehát... hát nekem az volt az őrület, hogy az Itt van Május elseje című mindenki által ismert és énekelt dalért kapott Kossuth díjat 50-ben.
Igen, azért az volt az egyik, de a másik, mondom, ez a
Sztálin esküje és a Rákosi kantáta?
Nem volt a Rákosi kantáta, én arról nem tudok.
Nagyon
két ilyen nagy izé volt, volt egy a Devecseri szövegére a Terjed a fény, de az is a Sztálinról szólt, mert ugye december 21-e után egyre rövidülnek az éjszakák, erről szól a Devecserinek a a verse, amire írt egy kantátát, és a másik pedig, amit az Elk szövegére írta a Sztálin kantáta, de a zenének gyönyörű. Szóval én emlékszem, amikor annak a bemutatója volt egy november 7-i ünnepségen az operába, és volt nekem egy nagynéném, akit nem lehet, aki egy nagy magyar, egy liberális, szabad gondolkodó ember volt, aki, sose fogom elfelejteni, hogy mindig úgy jött hozzánk vasárnap ebédre, hogy kivágta a gangnak az ajtaját, és akkor azt mondta, hogy apátok, az a Vengrusz postarabló már megint mit csinált. Zengett tőle a ház. Na most ez a nagynéném is ott volt velünk a bemutatón, és akkor azt mondja, Palikám, azt mondja, ez olyan szép zene, nem lehet ezt lalázva énekelni?
Ez jó, itt folytatjuk mindjárt Orbán Júliával.